Üdvözlök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, egyben a szerkesztő úr.
Szia Tamás! Nagyon köszönöm a felvezetést, sziasztok!
Nagyon szívesen, máskor is. A mai második témánk az lesz, hogy megjelent az új lista a top 50 PR és marketing vezetőről. Ebben a témában Simon Krisztiánnal, a Marketing és Média főszerkesztőjével fogunk beszélgetni. Előtte azonban a témánk az Education Next szövetség, amely nemrég alakult, és megnézzük azt, hogy milyen oktatás technológiai változások vannak, illetve várnak ránk a 21. században. Aki itt van velünk, Horváth Ádám, az a szövetség elnöke. Szervusz, Ádám!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
Nézzük meg először azt, hogy milyen igények hívnak életre egy olyan szövetséget, amely gyakorlatilag megtanítja, hogy hogyan kell valamit megtanítani. Ha jól értelmezem, akkor itt erről van szó.
Igen, valójában egy olyan társadalmi és gazdasági igény formálta meg azokat a vállalatokat, amelyek oktatás technológiával foglalkoznak, ami gyakorlatilag elvárja, hogy a diákokat, a tanulókat, illetve akár a felnőtteket is felkészítsük a 21. század technológiáira, és ennek megfelelően az oktatáson belül is meg kell, hogy jelenjenek azok az eszközök, megoldások, platformok, amelyek a technológiára építve, de technológiai kompetenciákat képesek fejleszteni. És hogyha már elég sok ilyen vállalat van, amelyek egyébként jelentős gazdasági tevékenységet, export tevékenységet látnak el, ott már észszerű összehozni egy szövetséget, amelyik az ágazatot ágazatként képes képviselni és bemutatni.
Kik a tagok?
Az Education Next szövetség tagjai, azok magyar innovátorok, magyar startup cégek, magyar olyan vállalkozások, amelyek komoly pedagógiai hozadott értéket adnak hozzá, és nemzetközi szintű megoldásokat tudnak előállítani, fejleszteni, tehát ezek kis cégek.
A kollektív tudás, tehát a tudás megosztás, az meddig működik szerinted? Meddig lehet úgy érezni, hogy valami közös, és mikor történik meg az a váltás, hogy de én ezt úgy is jobban tudom. Tehát egy ilyen szövetségen belül milyen jellegű nevetsz előre, mert szerintem tudod, miről van szó.
Igen, találkozunk ilyesmivel, bár azt gondolom, hogy nekünk most 18 tagunk van, évvégéig ez még 20-30-ra fog kibővülni. Annyira más területen dolgoznak a különböző oktatástechnológiai cégeink, valaki bútorgyárt, valaki platformot fejleszt, valaki robotokat, vagy 3D nyomtatókat, hogy gyakorlatilag ebből a szempontból ilyen típusú belső rivalizálás még nincsen.
Vannak egyébként jó nemzetközi példák? Tehát külföldön hogyan működik a digitalizáció oktatása?
Hát nem beszélnek róla külön, hanem a digitalizáció...
Csak csinálják,
szívják magukba.
Hát, hogy melyik a jó iskola, hát hogy digitális iskolákról, digitális oktatásról beszélünk, nincs ilyen, legalábbis jó nincs, hanem jó oktatás van, és a jó oktatás akkor minősítünk valamit jónak, hogyha fölkészít az életre. És mivel az életünk nagyrészt digitális platformok között mozog, akkor is, hogyha egyébként emberek együtt működés szól, ezért szükségszerűen digitális. Tehát maga az oktatás is nem külön digitális, hanem gyakorlatilag az a része, a szoros tartalma, hogy digitális eszközöket használjunk, és digitális kompetenciákat fejleszünk hozzá.
És hogyha, bocsánat, hogyha jól értem, akkor Magyarországon ez még gyerekcipőben jár, vagy lehet hova fejlődni?
Igen.
Mindig van feljebb.
Valójában a középmezőnyben helyezkedünk el, vannak olyan országok, ahol semmilyen digitalizáció nincsen, nincs hozzáférés az iskolákban, nincs sok esetben áram sem, és nyilván vannak olyan országok is, amelyek messze-messze előttünk járnak. Itt az a kérdés, hogy milyen irányban indulunk el tovább.
Egy interjúban azt mondtad, hogy jelen pillanatban a leggyorsabban fejlődő iparág az oktatás technológia, ami gyorsabban fejlődik, mint az autóipar. Erről nekem az jut eszembe, hogy tudod, vannak ezek, van, amikor a teher alatt a pálma, vagy mikor satuban vagyunk, és akkor muszáj valamit kitalálnunk. Ez egy automatikus reakció-e, hogy az oktatás technológiára egyszerűen piaci alapon nagyobb hangsúlyt kezdenek el fektetni?
Hát az oktatás technológiára a hangsúlyt azt a hazai vállalkozások fektetik, meg az igény, ami ezt előhívja. Az oktatás technológiának a politikai befogadása, az szükségszerűen nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol egyfajta fáziskéséssel történik meg. Hiszen itt nagyon gyorsan újabb és újabb technológiák jelennek meg, pont egy UNESCO jelentés azt írja, hogy 36 havonta lecserélődnek a legújabb technológiák az oktatásban, ezt nagyon nehéz lekövetni, és emiatt gyakorlatilag az oktatás technológia, a cégek azok előre szaladtak egy picit, az oktatás és az oktatás szabályozása az folyamatosan próbál ezután felzárkózni. De valóban, mivel soha nem volt még ennyi gyerek a Földön, 2 milliárd gyerek. Soha nem volt még, hogy ilyen magas arányban vettek részt iskolai oktatásban, 1,7 milliárd gyerek, és soha nem volt még ennyire nagy hiány tanárokból, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Ezért óhatatlanul, pláne a COVID idején felvetődött, hogy az oktatás technológiának valamilyen úton, módon be kell vonulnia az iskolába, hogy segítse ennek az óriási igénynek a levezetését, és hogy a gyerekek számára minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyünk tartalmat, módszertant, tanulási lehetőséget, ellenőrzést, tesztelést, és egy csomó mindent, amit az oktatás megkíván.
Milyen trendek vannak az oktatás technológiában? Tehát amikor arról beszélünk, hogy fejlődik az oktatás technológia, akkor miket kell követni, vagy miket érdemes követni?
Alapvetően a digitalizáció irányába megy szinte minden, és ezzel párhuzamosan jelenik meg az, hogy azok az igazán jó oktatás technológiai megoldások, amelyek ezzel párhuzamosan mégiscsak több érzékszervet érnek el. Tehát a tapintás, a látás, hallás mellett minél több mindent be lehet vonni, hogy a gyerek ne csak egyetlen egy platformról értesüljön dolgokról, mondjuk például korábban hát a tankönyvből, hanem valamilyen úton, módon ezt egy interaktív folyamaton keresztül, egy tárgyalkotásba és egy közös alkotási folyamatba át tudja csatornázni, azért, mert legyen szó történelemről, biológiáról, kémiáról, sokkal könnyebb megjegyezni, hogyha nem csak hallottam róla, hanem én magam építem meg, kipróbálom, a hibákból meg lehet tanulni, hogy akkor ez hogyan tud beépülni, és ez tele van oktatás technológiával. Digitális platformokkal, közösségi platformokkal, amelyek segítik a tanulók egymással való együttműködését, vagy akár a 3D nyomtatókkal, amelyek előállítják ezeket a fizikai dolgokat. Mikrokontrollerek, robotok, számítógépek, ezek mind részei ennek az ökoszisztémának.
Akkor lehet, hogy ezzel kapcsolatos, hogy én az valamelyik cikkben azt olvastam, hogy te azt nyilatkoztad, hogy nem káros, hogyha az iskolában vagy az oktatásban beviszik az okostelefont. Ez tényleg így van?
Erről mindjárt lesz egy gondolatom, igen?
Nekem is.
Én azt gondolom, hogy nagyon káros, hogyha nem viszik be. Tehát, hogy ebből nem lehet
milyen
kimaradni.
Milyen érdekes, ez fekete vagy fehér? Tényleg így gondolod?
A teljes mértékben.
Tehát nem lehet egyénileg ezeket meghatározni?
Nem, mert hogyha egy gyereknek az életéből kivonod azt, hogy ő mobiltelefont nem használhat az iskolában, akkor ő az iskolán kívül fog használni mobiltelefont, irányítás és felkészítés nélkül. Abban a pillanatban, hogyha nem tanulja meg, hogy hogyan lehet produktívan valamilyen korlátok között használni a technológiát, akkor gyakorlatilag korlátok nélkül fogja majd használni, és ráadásul még vágyik is rá, mert ez egy tiltott gyümölcsé válik. Nagyon fontos, hogy az oktatás technológiát elsősorban például ilyen módon a mobiltelefonokat, azokat a tanárok beépítsék a tanítási folyamatban, hogy a gyerek megtanulja, hogy hogyan kell ezt jól használni. Ez azt is jelenti, hogy nem korlátlanul szabad ráereszteni az intézményekre a mobiltelefonokat, tehát ezzel semmiképpen nem értenék egyet, hogy na akkor a gyerekek bármilyen mobiltelefont bármikor, bárhogy használhatnak, mert ez szétveri a tanítási folyamatot, de a tanároknak meg kell tanulniuk, hogy a tanórának bizonyos részeiben a gyerekek keressenek rá valamire a telefonjukkal, egymás között valamilyen módon legyen egy interakció, töltsenek ki tesztfeladatokat, használják produktív módon, úgy, ahogy egyébként majd ezt elvárják tőlük a munkaerőpiacon is.
Azért akadtam föl ezen, a WHO ajánlása, jelenlegi ajánlása szerint, hogy 14 év alatt nem érdemes a gyereknek okostelefont adni. Az, hogy egyénileg ítéljük ezt meg, az megint csak rugalmasság kérdése. De most tényleg az van, hogy ha mondjuk egy gyereknek 14 éves koráig csak természeti jellegű eszközöket adok a kezébe, tehát nem smartphone, nem tablet, nem laptopozik órákat naponta, akkor ő biztos, hogy le fog maradni? Mi van, hogyha kiderül 10 év múlva, vagy 20 év múlva, hogy ő volt az igazán szerencsés? Tehát ezért kérdezem azt megint csak, hogy nem lehet ezt egyénileg megítélni?
azzal teljesen egyetértek, hogy minden gyereknek másra van szüksége, és más az érzékenysége, és hogy nem jó, hogyha valaki mondjuk 8-10 órát számítógépezik egyáltalán. Tehát nagyon komoly korlátok közé kell ezt szorítani. De a digitális technológiának a használata az egy olyan kompetencia, amit hasonlóan egyéb kompetenciákhoz, például az olvasáshoz, vagy egy komplex problémamegoldáshoz lassan lehet kifejleszteni az évek során. És az emberi agynak a fejlődése az azt mutatja, hogy, hogy bizonyos korosztályokban bizonyos kompetenciákat könnyebben és jobban lehet fejleszteni, mint például mondjuk a nyelvtanulást, vagy akár a matematikai kompetenciát, és a digitális eszközöknek meg kell szépen jelennie gyakorlatilag már 14 éves kor alatt is azokon a területeken, amelyeken egyébként ezt elvárja, akár a hazai tananyag is. Tehát logikát, algoritmizálást lehet számítógépek és robotok nélkül tanítani, de sokkal egyszerűbb, hogyha azokkal tanítjuk meg, korlátok közé szorítva. Mm.
Észtországot azt a digitalizációnak a példájaként szokták említeni. Megnéztem, hogy mi lehet ennek az oka. És az egyik egyébként pont az volt, hogy nagyon korán bevezették az iskolába a digitális tanulást. Mi lehet még az oka, hogy ők ilyen szép eredményt értek el?
Az egyik ilyen ok szerintem az az, hogy miközben bevezették a digitális oktatást, miközben bevezették a 10 ujjal való gépelés megtanítását viszonylag korán, ami jelentős mértékben megnövelte azt a sebességet, amivel a gyerekek be tudnak vinni adatot és információt a különböző rendszerekbe, miközben a szemkontaktust fent tudják tartani másokkal gépelés közben is. Ez önmagában egy komoly előrelépés volt, de a másik ennél sokkal nagyobb az pedig az, hogy a tankönyveket viszont kitiltották az iskolákból, mint olyan eszközöket, amelyek ellentétesek a tanulás céljával. Ugyanis a tankönyvek azok előre meghatározott listákban tartalmazzák a tananyagot, és nem adnak teret arra, hogy a gyerek járjon utána, ő keresse meg, ellenőrizze a különböző forrásból származó információkat. Természetesen ezt is korlátok között kell tartani, és a tanárnak kell irányítani ezt a folyamatot, de a digitalizáció nagyon gyorsan beépült a tanulási folyamatba, az ismeret szerzési folyamatba, és a gyerekeknek korán kialakultak azok a kompetenciái, amiben ő nem csak valamit, amiről már tudjuk, hogy van, ismerjük a problémát és ismerjük a megoldását, hanem rákényszerültek arra, hogy nem ismert problémák nem létező megoldását is elkezdjék megkeresni, vagy megtapasztalni, és ez egy olyan kreatív erőt adott nekik, ami elvezetett ahhoz, hogy ma az európai ökoszisztémán belül a startupoknak a nagy része Észtországból indul, azok, amelyek eljutnak az unikornis szintig, azoknak egy jelentős része Észtországból indul, és ez egy komoly digitális forradalmat tudott elindítani Észtországban.
Hallgatta téged, azon kapom magam, mint hogyha azt mondanád, hogy a digitalizáció segít a kritikus gondolkodás kialakításában. Miközben arról beszélünk a másik oldalon, hogy a deepfake az AI világában egy csomó dezinformáció jut el hozzánk.
Ez egy iszonyatosan fontos kérdés, amit most felvetettél, ugyanis a digitalizáció az csak egy platform. Nagyon könnyen hozzáférhetővé teszi a hülyeségnek a terjedéséhez a csatornákat, és valójában mind a két dolognak az ágensévé válhat a digitális platform. A digitális platform lehetővé teszi, hogy különböző forrásokra rákeressen, összehasonlítsa, kipróbálja, és ilyen módon a kritikus gondolkodást azt fejlessze, de hogyha a gyereket soha senki nem motiválja ebben az irányban, akkor a közösségi médiának az állandóan földobott, lineárisan fölépülő és buborékszerűen gyűjtött információira fog rákattanni, és akkor gyakorlatilag távolabb kerülünk a kritikus gondolkodástól. Tehát a digitális platform nem önmagában garancia a kritikus gondolkodás kialakítására, csak az, hogyha ezt egy tanár irányítása mellett ideje korán megtanulja valaki. De és ezért nagyon fontos, hogy a digitalizáció nem fogja kiváltani a tanárokat, hanem még fontosabbá teszi a szerepüket, hogy segíteni tudjanak a diákoknak abban, hogy ezt a kritikus gondolkodást, a komplex probléma megoldást, azt projekteken, sztorikon keresztül a gyerekeknek releváns formában megtanítsák.
Azt hiszem, hogy nem lehet elmenni amellett, hogy a világban elkezdtek kialakulni a buborékok. Az elmúlt 15 évben mondjuk az információs forradalom óta. Vannak aktualitások, például az, hogy az Európai Unió a Metát arra kényszerítette, nem kényszerítette, arra kötelezte, hogy a feed az ne csak az algoritmusok által legyen eléttéve, hanem idővonalban, kronológiában, tehát tudja ugyanúgy görgetni, mint egyébként 2007-ben volt. Ez a tendencia szerinted folytatódik-e, és vajon visszaáll-e a világrendje abból a szempontból, hogy ez a fajta kritikus gondolkodás, amiről beszélünk, ez egy újra egy ilyen egészséges ritmust kap?
Én ezzel kapcsolatosan szkeptikus vagyok, és szerintem rosszabb lesz a helyzet az AI-nak a terjedésével. Valójában az ilyen típusú közösségi média felületek, amelyek egymás után ajánlanak különböző tartalmakat, amelyek valamilyen algoritmus alapján vannak sorba rendezve, ezeket én azt gondolom, hogy érdemes lenne nagyon erősen korlátozni.
Most ez történik.
Vagy akár kivezetni teljesen. Az életünkhöz ugyanis erre nincsen szükség. Tehát valójában a digitális platformban sokkal nagyobb lehetőségek vannak akkor, hogyha célzottan az általunk meghatározott célhoz használjuk keresésre, és megtanuljuk ezeknek a kereséseknek a lefolytatását. Ebben is segíthet az AI, hogyha a promptot, amivel az AI-t megkérem, hogy bizonyos területeken gyűjtsön össze információkat, akkor azt én irányítom, és megtanítottak jól promptolni, akkor az AI az segíteni fogja a kritikus gondolkodásomat is, és a komplex probléma megoldási képességemet is. De ha ezt nem tanulom meg, akkor az AI az gyakorlatilag még mélyebbre ás bele majd egy buborékba.
Fogják tanítani, vagy szükséges tanítani egyébként a elkövetkezendő időben az AI-t? Tehát itt vagyunk egy robbanás előtt, vagy már benne vagyunk.
Szerintem valahol lesz tanítva, valahol nem lesz tanítva, valahol jól tanítják, majd valahol nem jól tanítják, és ez addig, amíg ez ennek a sztenderdjei ki nem alakulnak, addig bizony nekünk magunknak kell utána járni, hogy a gyerekeknek mit is tanítanak az iskolában, és hogy hogyan. Az AI bekerül az iskolákba, ez elkerülhetetlen, de hogyha ez azzal kerül be, hogy a tanárnak mondjuk kiváltja a tevékenységét, és a tanár arra használja, hogy ő két lépést hátralép, és ő kevesebbet tanít, és időt spórol magának azzal, hogy ráhagyja az AI-ra a gyerekeknek a tanítását, az nem a jó irány. Tehát valójában az lenne jó, hogyha a tanár segítené az AI-nak azt a típusú tevékenységű felhasználását, amiben mondjuk a gyerekeknek az egyéni tutorálása, az állandó noszogatása, visszakérdezése jelenne meg. Tehát egy tanárnak soha nincsen arra ideje, hogy 30 gyereknél egyenként végigkérdezze, hogy figyelj, ezt most megértetted, ezt most miért így csináltad, stb. Egy AI erre tökéletesen alkalmas, de nagyon fontos, hogy a tanulási szakaszoknak az elejét, a végét, azt egy tanár ellenőrizze, hogy ebben gyakorlatilag tényleg előre tudott-e haladni a gyerek, nem csak egy AI végig tolta egy előre meghatárt szkriptelt soron.
Marad még egy kérdés bennem legalábbis, ez pedig a biztonságos internetnek a kérdése. Ma 2023-ban, amikor megalakul az Education Next Szövetség, akkor mennyire helyezitek frontvonalba ezt a problémát? És itt nem csak a gyerekekről van szó, hanem az idősebb korosztályról is, akiket nagyon könnyű átverni, amikor minden irányból, főleg egyébként a Covid óta ez valahogy így fölerősödött, rengeteg támadást kapunk online, dezinformációkat, megtévesztéseket. Ezzel mit kezd egy ilyen szövetség?
Két dolgot. Az egyik az, hogy szerencsére egyre több ajánlás, szabvány, előírás jelenik meg az adatvédelemre, az adatoknak a kezelésére vonatkozóan. Ezeket mi a tagoknak is, és az általában a nem tagjainknak is ajánljuk, hogy ezeket kövessék, tájékoztatjuk őket erről. De ennél még fontosabb, amiről az egész eddig beszéltünk, hogy a digitális technológiának a használata az alapszinten mindenkinél, gyerektől az idősig jelenjen meg, és a digitális kompetenciákat abban az irányban fejlesszük, hogy a kritikus gondolkodás és a felelős felhasználás az megjelenjen mindenkinél, és ne legyenek kiszolgáltatva az emberek. Nem tudjuk helyettük megoldani ezeket a problémákat, de föl tudjuk őket készíteni arra, hogy föl legyenek vértezve a veszélyek ellen.
Tamás, maradt-e benned valami?
Egy gyors kérdés, felnőtt képzéssel is foglalkoztok?
Van olyan vállalkozásunk, amelyik felnőtt képzéssel is foglalkozik, és nagyon fontosnak tartjuk.
Én mindent megkérdeztem.
Én nem mindent, de azt majd akkor szépen idővel, majd idővel akkor várunk vissza, Ádám. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Horváth Ádámmal, az Education Next Szövetség elnökével beszélgettünk. Pár perc múlva visszatérünk, hallgassunk meg egy zenét, aztán folytatjuk a Business Lounge-ot.